Uram, köszönöm neked ezt a mai alkalmat, és köszönöm, hogy itt vagy személyesen, és Uram, kérlek, hogy tényleg megértsünk téged ma délután, és tudjunk tőled tanulni, tudjunk a lábaidnál lenni, tudjunk rád figyelni, mint annak idején Mária tette, Uram, hogy tudjunk téged megérteni, befogadni, és tudjunk növekedni, épülni, Uram, a te beszéded által. Kérlek, áld meg Bélát, Uram, adj neki szavakat az ő szájába, az ő értelmét, Uram, áld meg a szívét, járd át, Uram, te lelked bölcsességével, erejével, és köszönöm, hogy meghallgatsz Jézus nevében. Amen.
Köszi szépen. Még szátokon sincs a kérés, de tudja ti atyátok, hogy mire van szükségetek. Nekem most egy pohár vízre. Kicsit aggódtam, mert a hét elején még úgy futottunk neki ennek a hétnek, hogy mindenféle torokfájással, meg mindenne, de itt vagyok, hála az Úrnak. Szóval megyünk tovább a korintusi levélbe, és hát Andy biztos valami tréfás hangulatban volt, mikor engem osztott be erre a megtisztelő feladatra, hogy a korintusi 1 Korintus 7. részbe vagyunk most, és házasságról, hajadonságról és özvegységről kell ma egy kicsit beszélnem. Fölolvasom az ige verset, és aztán után megnézzük, jó? Írtam egy ilyen 4-5 oldalnyit, próbáltam tépni a hajamat, de látjátok, elég rövid, tehát nem sikerült, úgyhogy aztán valami lett belőle, meglátjuk, jó? Tehát így szól Isten igéje, 1 Korintusi levél 7. rész. Amíg felől pedig írtatok nekem, jó a férfiúnak asszonyt nem illetni, de a paráznoság miatt minden férfiúnak tulajdon felesége legyen, és minden asszonynak tulajdon férje. A feleségének adja meg a férje köteles jó akaratot, hasonlóképpen a feleség is a férjének. A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje, hasonlóképpen a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége. Ne fosszátok meg egymást, hanem ha egyenlő akaratból bizonyos ideig, hogy ráírjetek a bőtörésre és az imádkozásra, azután ismét együvét érjetek, hogy a sátán meg ne kísértsen titeket, mivel hogy magatokat meg nem tartóztathatjátok. Ezt pedig kedvezésképpen mondom, nem parancsolat szerint, mert szeretném, ha minden ember úgy volna, mint én magam is. De kinek-kinek tulajdon kegyelmi ajándéka vagyon Istentől, egynek így, másnak pedig úgy. Mondom pedig a nem házasoknak és az özvegyasszonyoknak, hogy jó nékik, ha úgy maradhatnak, mint én is. De ha magukat meg nem tartóztathatják, házasságban éljenek, mert jobb házasságban élni, mint égni. Azoknak pedig, akik a házasságban vannak, hagynom nem én, hanem az Úr, hogy az asszony férjétől el ne váljék, hogyha pedig elválik is, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön meg férjével, és a férj se bocsássa el a feleségét. Egyebeknek pedig én mondom, nem az Úr, ha valamely atyafinak hitetlen felesége van, és ez vele akar lakni, el ne bocsássa azt. És amely asszonynak hitetlen férje van, és ez vele akar lakni, el ne bocsássa azt. Mert megvan szentelve a hitetlen férje az ő feleségében, és megvan szentelve a hitetlen asszony az ő férjében. Mert különben a ti gyermekeitek tisztátalanok volnának, most pedig szentek. Ha pedig a hitetlen elválik, ám váljék el, nem vetetett szolgasság alá a keresztény férfiú vagy asszony az ilyen dolgokban, de békességre hívott minket az Isten. Mert mit tudott te, asszony, hogy megmentheted-e a férjedet, vagy mit tudott te, férfiú, hogy megmentheted-e a feleségedet? Csak amint kinek-kinek adta az Isten, amint kit-kit elhívott az Úr, úgy járjon. És minden gyülekezetben eképpen rendelkezem. Körülmetélten hivatott el valaki, ne fedezze el azt. Körülmetéletlenül hivatott el valaki, ne metélkedjék körül. A körülmetélkedés semmi, a körülmetéletlenség is semmi, hanem Isten parancsolatainak megtartása. Kiki, amely hivatásban hivatott el, abban maradjon. Szolgai állapotban hivatottál el? Ne gondolj vele. Sőt, ha szabad lehetsz is, inkább élj azzal. Mert az Úrban elhívott szolga az Úrnak szabadosa. Hasonlóképpen, akik szabadságban hivatott el, Krisztusnak szolgálja. Áron vétettetek meg, ne legyetek embereknek szolgái. Kiki, amiben elhivatott atyám fiai, abban maradjon meg az Isten előtt. A hajadonok felől nincs ugyan parancsolatom az Úrtól, de tanácsot adok úgy, mint aki irgalmasságot nyertem az Úrtól, hogy hitelre méltó legyek. Úgy ítélem azért, hogy jó ez a jelenvaló szükség miatt, hogy tudnélik, jó az embernek úgy maradni. Feleséghez köttettél? Ne keress elválást. Megszabadultál feleségettől? Ne keress feleséget. De ha veszel is feleséget, nem vétkezel, és ha férjhez megy is a hajadon, nem vétkezik, de az ilyeneknek háborúságuk lesz a testben. én pedig kedveznék néktek. Ezt pedig azért mondom, atyám fiai, mert az idő rövidre van szabva, ezentúl azért, akinek van is feleségük, úgy legyek, mintha nem volna. És akik sírnak, mintha nem sírnának, és akik vigadnak, mintha nem vigadnának. Akik vesznek, mintha semmiük sem volna. És akik élnek-e világgal, mintha nem élnének, mert elmúlik-e világnak ábrázatja. Azt akarnám pedig, hogy a ti gond nélkül legyetek, aki házasság nélkül van, arra visel gondot, ami az Úré, mi módon kedveskedhessék az Úrnak. Aki pedig feleséget vett, a világiakra visel gondot, mi módon kedveskedhessék a feleségének. Különbözik egymástól az asszony és a hajadon. Aki nem ment férjhez, az Úr dolgaira visel gondot, hogy szent legyen mind testében, mind lelkében. Aki pedig férjhez ment, a világiakra visel gondot, mi módon kedveskedhessék a férjének. Ez pedig a ti hasznotokra mondom, nem hogy tört vessek néktek, hanem hogy illendőképpen és álhatatosan ragaszkodjatok az Úrhoz háboríthatatlanul. De ha valaki szégyennek tartja az ő hajadon leányára, ha virágzó idejét múlja és úgy kell történnie, amit akar, azt cselekedje, nem vétkezik, menjenek férjhez. Aki pedig szilárdan áll a szívében, és a szükség nem kényszeríti, hatalma pedig van a tulajdon akarata fölött, és azt végezte el szívében, hogy megtartja hajadon leányát, jól cselekszi. Azért, aki férjhez adja, az is jól cselekszi, de aki nem adja férjhez, még jobban cselekszi. Az asszony törvény köti, még férje él, de ha férje meghalt, szabadon férjhez mehet, akihez akar, csak hogy az Úrban. De boldogabb, ha úgy marad az én véleményem szerint, pedig hiszem, hogy bennem is Istennek lelke van. Remélem bennem is. Szóval miközben készültem, nagyon jó, hogy most iskolában járok, és ugye a görög történelmet egy kicsit van szerencsém újból főfrissíteni az agyamat, hogy mi is folyik ottan, meg hogyan folyik. És most, hogy a korintusi levélből készültem, ez így tök jó dolog, mert azonnal egy csomó ilyen templom, meg Róm, meg mindenféle eszembe jut, hogy ó, tényleg. És tehát, hogy ott tartunk, hogy a hetek óta, hogy Korintusban vagyunk, és látjuk azt, hogy a gyülekezetben elég komoly problémák vannak, ilyen testiesség, és hát atyafiak szóltak már előttem erről is, arról is, hogy gyülekezeten belül a hívők egymással viszálykodnak, és megoszlást szítanak, én Pálé vagyok, én Apollósé, én Kéfásé, én Botondé, én Endié, emlékeztek biztos. Ráadásul a hívők pereskednek egymással, és úgymond ezeket az ügyeiket a világi bíróság elé viszik. És láttunk sok mindent, ugye Endi a múlt alkalommal beszélt egy kicsit a szexualitás helyességéről, és azért ebben a részben is azért majd ez egy kicsit folytatódik, meg egy kicsit talán ki is éleződik. És jó dolog az, hogy Pál apostol itt tulajdonképpen válaszol azokra a kérdésekre, amit a korintusi gyülekezet kérdez tőle, és akkor egy kicsit a hátterét jobban úgy akartam tudni, hogyan is van. És hát tudjuk azt, hogy ez a korintusi város, ez egy nagyon pogány város. Korintus mellett egy hegy van, aminek a tetején van egy ilyen Afroditénak épült szentély. Így hívják. Papnők vannak ottan, akik tulajdonképpen prostituáltak, és szolgáltak, és minden este lejönnek a hegyről, és be a városba, ahol prostituáltként dolgoznak. Na, ebbe a közegbe van ott jelen a gyülekezet. És nézzük már meg az Abcsel 18:10-et, ugye, mikor megy Pál apostol Korintuszba, vagy megérkezik, hogy mit is mond neki az Úr, hogy Abcsel 18:10. Mert én veled vagyok, és senki sem támad rád, hogy néked ácson, mert nékem sok népem van ebben a városban. Tehát, hogy miközben maga a város egy ilyen parázna hely, aközben Isten azt mondja Pál apostolnak, hogy ne félj, mert nekem ebben a városban. És egy kicsit elgondolkodtam, hogy hányszor mondtam én az Úrnak, hogy Uram, ez a Szeged, ez valami. Hát hála legyen az Úrnak, azért nem épült még Afroditénak templom, tehát szóval ilyenek nincsenek, modern bálvány templomok vannak. Egyszer Botond fogalmazta meg az Árkádról, és akkor mondom, erről még így nem is gondolkodtam. Szóval, hogy itt is vannak, de azért talán hisszük azt, hogy ebben a városban is Istennek sok népe van. És akkor megalakul a gyülekezet ebbe a közegbe, és viszont elég sok gond veszi körül. És hát ami a legborzasztóbb, ami itt ki is derül ebből a részből, hogy elég sok furcsa tanítás is keringott a gyülekezet körül, hogy mi is, meg hogy is van. És a korintusziak számára a test az teljesen gonosz. És van ebből fakadóan kétféle hozzáállás. Az egyik csoport azt mondja, hogy a test teljesen gonosz, mindegy, mit teszünk vele, paráználkodunk, úgyis mindegy, csak a lelkünk számít. Ez az egyik csoport. A másik csoport ugyanaz, a test teljesen gonosz, mivel a testünk gonosz, a testi vágyainkat vissza kell tartanunk, meg kell tagadnunk, még a házasok se éljenek szexuális kapcsolatot a társukkal. Mikor ezután olvastam, akkor így kiverte a biztosítékot, hogy mi? Tehát, hogy én azt gondolom, hogy egyik csoport se túlzottan jó. Tehát, hogy se ez, hogy csak a lelkünk számít, és azt csinálunk a testünkkel. Ugye korábbról tudjuk, hogy a ti testetek a Szentléleknek a temploma, paráználvá tegyem-e? Nem. Tehát ezt is tudjuk. De ugyanakkor meg azt is ismerjük a Szentírásból, hogy a hitvesi ágy Isten előtt szent. Szóval itt egy kicsit ilyen volt, ilyen furcsa. És hát háromféle emberről beszél, majdnem négyről, a hivatást illetően, ugye házasokról, egyedülállókról, özvegyekről, meg hajadonokról ebbe a részbe. És mikor a hajadonok részt olvastam, akkor úgy megfordult a fejembe, hogy amikor Reginára egy kicsit pipa voltam, akkor mindig mondtam neki, hogy majd csak férjhez mész már. És akkor meg ezt válaszolt, hogy bolond volnék. Tehát, hogy... És akkor tudjátok, én viccesen, ó, uram, remélem nem marad a nyakamon. És amikor olvasom jobban egy kicsit, akkor az is jól teszi, aki férhez adja, meg az is, aki nem. Uram, nyugiba vagyok. Bármi lesz, legyen meg a te akaratod. Tehát a házasság, és először igazából a házasokkal kezdeném, és hála legyen Istennek, hogy van sok házas a gyülekezetünkbe, és én majd fogom javasolni, hogy legyenek ilyen mindenféle olyan napok, mikor hálát adunk Istennek azért, hogy házasságba élhetünk. Példabeszédek könyve, 18. rész, 22-es, vers, így szól. Megnyerte a jót, aki talált feleséget, és vett jó akaratot az Úrtól. Nincs itt a feleségem, a gyerekekkel van, és így mondhatok mindenféle jót róla a hátam mögött, mert nem hallja. Nyilván én is belegondoltam ebbe, hogy milyen hálás lehetek Istennek, hogy adott egy társat ebbe a földi életbe, hogy a mindenféle nehézségeimmel, meg nyomorúságaimmal nem egyedül kell szembenéznem, hanem van egy ilyen segítőm. De aztán majd később majd kiderül, hogy azért ez nem olyan egyszerű. Tehát, hogy nem olyan, hogy ó, van feleségem, tök jó, minden jó. Szóval a házasság Isten terve, Isten célja, ez biztos. Tehát, hogy a házasság az egy jó dolog. Istentől van. Viszont aki házas, annak azért a világi dolgokra kell figyelni. Tehát ő azért nem tud teljesen Isten dolgaira fókuszálni. Azért ő neki, mint ahogy itt írja Pál apostol. És ugye ezekre a kérdésekre tér ki bővebben, foglalkozik avval, hogy hívőként megházasodjon ez ember, vagy ha igen, ha már házas, létesíthet-e szexuális kapcsolatot a feleségével. Ilyenekkel kellett foglalkozni. Tehát, hogy olyan kérdések érkezhettek valószínűleg Pál apostolhoz, ami neki muszáj volt megválaszolni. És a cölibátus, az bármilyen jó hangzik, az egy természet ellenes, és ezt Pál is elismeri. Azt mondja, jó a férfinak asszonyt nem érinteni, de ugyanakkor elismeri, hogy ez egy természet ellenes, és a paráznosság miatt minden férfinak felesége és minden asszonynak férje legyen. Tehát, hogy mondja Pál apostol, hogy jó dolog, hogyha nem, ez jó kezdődik ugye a rész itt, jó dolog a férfinak asszonyt nem ismerni. Szerintem, ha egy hitetlennek odaadnánk a Bibliát, és mondanánk, 1 Korintusz 7. résszel kezdjed mondjuk egy ilyen házasságban. Mi? Ezt van a Bibliában, hogy jó dolog a férfinak asszonyt, de szerintem ki is akadna. Ti ebbe hisztek? Igen, mert hogy ugye nyilván a Bibliát mi nem csak egy-egy kiragadott vers alapján, hanem az egészet nézzük. És a 29. vers az tulajdonképpen, ami alátámasztja, hogy miért is beszél itt Pál apostol újból és újból arról, hogy jó dolog ugye a férfinak asszonyt nem ismerni. És hát ez abban nyilvánul meg, hogy a hátralévő idő rövidre szabott. Tehát, hogyha az Úr eljövetele közel, úgy gondolom én is, mint Pál egyébként, tehát, hogy az Úr eljövetele közel, akkor azért érezte, vagy írta azt, hogy igazából rövid az idő. Tehát, hogy miért akartok házasodni meg, miért nem jó nektek úgy, mint én? Igazából az Úr visszajön, kész. És nincs idő házasságra lépni. Nincs idő. Mert annyira rövidre van a szabva az idő. És bár jól lehet, most is a világban azt mondják sokan, hogy Jézus halogatja vissza a jövetelét, de lehet, hogy még ma este visszajön. Én ebbe hiszek. Vagy lehet, hogy holnap reggel, de lehet, hogy a következő pillanatban. Tehát én várom az Urat vissza, és szeretnélek benneteket is erre bátorítani. A korintusi állapotokat, ha megnézzük, képzeljétek egy keresztény állapottal. Hogy milyen módon áll szembe a kettő. Saját feleség, saját férj, és van a város, ami meg nyilván egy ilyen parázna. Hogy mennyire szembe tűnt az, hogy valaki keresztény, meg valaki nem keresztény. Tehát azonnal látható volt. Tehát, hogy ez nem csak ilyen, hogy egy bizonyos szekta, hanem ők úgy is élnek. Tehát, hogy tényleg úgy élnek, ahogy azt Isten. A harmadik meg az ötödik vers, az a házasságon belüli szexuális kapcsolat legyen, ez teljesen helyén való. Tehát Pál apostol erről ír. És egy-két férfi konferencián, mikor ugye előtérbe kerül a szexualitás, és hát a férfiak általában mindig szeretnének. A hölgyek zöme azt egy kicsit visszautasítja, és mikor azt mondja egy srác, hogy hát, hogy a felesége nem odaadó, akkor mindig szoktam mondani, hogy vegyél le róla terhekből, és akkor meglátod, hogy milyen odaadó lesz. Tehát, hogyha nem cipel annyi terhet, akkor lehet, hogy az intim életetek is egy kicsit jobb lesz. És ugye nyilván, hogy a férj törekedjen arra, hogy a feleségét megelégítse. Most egy nőnek fontosak a körülmények. Tehát mi férfiak sokszor úgy gondolkodunk, hogy a nagy dolgokra. Tehát, hogy építünk egy házat, a nők meg berendezik. Ő nekik fontos az, ha azt mondom a Beának, hogy költözünk egy tanyára, akkor azt mondja, hogy egy biztos jó ötlet, van villany, víz, hogyan fogok mosni, mosogatni. Szóval értitek? Tehát, hogy a nőknek nagyon fontos ez a, ami nekünk fiúknak jó, egy sátor, vagy egy prics, vagy valami, majd alszunk, meg eszünk valamit. Szóval, hogy mi nekünk nem, de a nőknek ez egy nagyon fontos dolog. És akkor, hogy nyilván egy férfinek arra kell törekedni házasságban, hogy megelégítse a feleségét. És akkor hasonlóan ugye a feleségnek is. És jó dolog az, hogy Pál apostol bár jól lehet egyedül él, de mégis figyelmeztet arra, hogy figyelmezteti a házastársakat, hogy ne vonják meg magukat egymástól. Esetleg csak közös megegyezés alapján egy időre. Másként túl nagy lesz a kísértés. Túl nagy lesz a másikon a nyomás. És mikor fiatal házas egy férfi feleség, mi fiúk, én úgy működöm, hogy én vágyok a rajongásra. Tudod, mikor csinálsz valamit, összeütsz egy kerítés, és kijön a feleség, és azt mondja, ó, drágám, te olyan ügyes vagy. Vagy egy tyúkolat, vagy egy fa tárolót, vagy bármit. És akkor ez a rajongás, ez nekem jó, mert ez ösztönöz arra, hogy még akarok csinálni, még akarok többet csinálni. A felesége meg borzasztóan vágyik az érintésre, meg a szeretetre, hogy kifejezzem, hogy én mennyire szeretem őtet. Így működünk. És akkor Pál apostol itt figyelmeztet, hogy nagy lesz a kísértés, ha nem lesz meg az intimitás az életedekbe, mert majd a munkahelyeden jön egy hölgy, aki elkezd rajongani érted. Otthon a feleségednek nincs türelme, ott vannak a gyerekek, nincs időd semmire, stb. És akkor majd ott rajong érted egy kolléganő, és akkor mindjárt elfordultunk. Mindjárt nem a feleségünk lesz a középpontban, hanem egy másik. És nagyon sok házasság sajnos ebből fakadóan megy tönkre. Itt kezdődik. Itt csak egy pici, mindig egy csak egy pici, csak egy pici. És olyan érdekes ez, hogy Pál apostol, amikor erről beszél, akkor ő nem nős. De mégis Isten lelke különleges módon megnyilvánul abban, hogy tudja bátorítani, vagy tud szólni a házasok felé. És ő maga ajánlja, hogy mindenkinek az egyedülállóságot, de elismeri egy bizonyos értelemben Isten ajándéka az, hogyha valaki egyedül tud lenni. És akkor nézzük már meg a Máté 19:12-t, ez a fiúkra vonatkozik, aztán mindjárt föláll a testvérek hátán a szőr, szerintem. Ez Jézus beszéde. Máté 19. rész, 12-es vers, így szól. Ugye erről az egyedül létről, meg az, hogy az ember egyedül van. Mert vannak heréltek, akik anyjuk méhéből születtek így, és vannak heréltek, akiket az emberek heréltek ki, és vannak heréltek, akik maguk herélték ki magukat a mennyeknek országáért. Ez azért. Már látom, integetnek a fiúk, hogy köszi. Tehát, hogy van egy, aki nemzésre alkalmatlan, így születtek. Tehát, hogy a teremtésnél fogva így. Vannak, akik emberek tették ilyenek, és vannak olyan, akik önmagukat tették ilyenek ki a mennyek országáért. És azért jó dolog az, hogy Pál apostol itt fölismeri azt, hogy azt a kegyelmi ajándékot, ami neki van tulajdonképpen, ezt Istentől kapta. Az egyedülállóság ajándékát Isten munkálta ki benne. Tehát, hogy ez nem egy vele született dolog, hanem ez Istennek az ajándéka. Az, hogy valaki tud egyedül is boldogulni, egyedül is létezni. Amit hallok most igazából fiatalok köréből is, de talán már felnőttek köréből is, hogy azt gondolják, hogy ha ma jön egy szép lány, akkor boldoggá tesz engem. Vagy jön egy férfi, akkor boldoggá tesz engem. Szeretném kérdezni, testvérek, hogy ez igaz? Tehát most engem csak egy nő tud boldoggá tenni, vagy egy nőt csak egy férfi fogja boldoggá tenni? Ha önmagában nincs az Istennel kapcsolata, nincs öröme, nincs békessége, nincs jövőképe, akkor hogyan fogja őtet boldoggá tudni tenni egy férfi? Egy nőről beszélek, vagy ugyanígy egy férfiról. Hogyha nincs meg az Istennel való kapcsolata, mert az más, hogy egy házasságban tulajdonképpen megosszuk, amink van. És Pál tisztában van vele, hogy természetes testi vágyaink a házasság mellett szólnak. Pont. Kész. A paráznaság miatt minden férfinak felesége, minden asszonynak férje legyen. Tehát ennyi. A szexuális vágy az egy természetes ösztönünk, vágyunk olyan hajtóerő, és majd lehet, hogy Ildi meg tudna cáfolni, mint biológus, mint az éhség, meg mint a légszomj. Tehát, hogy ez tulajdonképpen bennünk van. Tehát, ha akarjuk, ha nem akarjuk, ez itt van, ez jelen van, nyilván ezt Isten alkotott ilyennek. Persze, ha valakiben nincs meg ez az erős vágy, valószínű, hogy azért vette el Isten, hogy az illető egy különleges eszközé válhasson Isten kezébe. Tehát szóval értitek? Ha valakiben nincs meg ez a vágy, az még nem jelenti azt, hogy ő egy ilyen olyan ember, akire nincs szükség, vagy olyan ember, aki mellőzhető. Nem, hanem valószínű, hogy Isten az, aki egy ilyen különleges módon megáldotta, hogy ő távol tudja magát tartani a szexualitás vágyától, és igenis meg tudja magát tartani. És mivel nem házasodik meg, az ez jó dolog, amit Pál apostol ír, hogy olyan sok gondtól megóvja azért magát. Tehát, hogy amikor az ember egyedül van, csak magára van gondja, meg nyilván Isten dolgaira. Mikor megházasodik, akkor a társára is, férfiként, apaként, a családon vezetőjeként, azért tudom azt, hogy, és hála legyen Istennek, hogy most így van, ez az állapot van, de mondjuk, hogyha nem ez van, akkor hogyan tartozok csak Istennek beszámolóba, meg hogyan kell csak magamról gondoskodni, ez biztos értitek. Hogy csak magamról, meg csak Isten dolgaival tudok foglalkozni. Nyilván, mivel hála legyen Istennek van családom, róluk kell elsősorban gondoskodnom. És én hiszem azt, hogy a házasság sok mindent megváltoztat az ember életében. Tehát amikor az ember úgy dönt, hogy megházasodom, vagyok én, és vagy te. És olyan érdekes a magyar nyelv, hogy én, te, mi ketten már mi. Szóval ez teljesen más felállás. Tehát nincs már benne én, meg te, hanem csak mi. Csak már úgy beszélhetünk, hogy együtt egymásról, ugye? Ismerjük az igét, ketten egy testé lesznek. Többé már nem kettő, hanem egy. Tehát, hogy megszűnik. Tehát, hogy teljesen a házassága sok mindent megváltoztat. És aki megházasodik, annak megváltozik az élete. Nem csak egy kis szelete, nem csak egy lesz egy társanek, hanem teljesen. Én így gondolom, meg így látom. És a 33. versben beszél Pál apostol erről, hogy aki megházasodik, a világi dolgokkal törődik. Hogyan legyen tetszésére a feleségének, és ez rendjén is van. Oda kell figyelnem a feleségemre. Tehát, hogyha megnősültem, akkor én azt gondolom, hogy vannak az életemnek prioritásai. Ugye az első hely mindig Istené. Ez biztos, és ezt a feleségem is tiszteletbe tartja. Ha nem, akkor majd itt lesznek ott később olyanok, hogy akkor váljon el a... Tehát, hogy... De akkor is nekem a feleségemre kell fókuszálni, és már nincs itt, jó is, mert hogyha most ezt így mondanám is rám nézni, akkor sírna. Én nagyon sokszor elkövettem azt a hibát, hogy én nem figyeltem őre. Hogy én azt gondoltam, hogy minden jó, minden szép, és nem figyeltem úgy őre, és miközben most készültem, most megint megértettem, hogy igen, Uram, köszönöm szépen, és hálás vagyok azért, hogy a fejemre olvasol, mert én nagyon sokszor nem törődtem avval, hogy ez a feleségemnek a tetszése, vagy a nem tetszése. Azt gondoltam, ez így jó, és kész. Pont. Szóval, hogyha nem követtettétek még ezt a hibát, vagy előtte álltok, akkor légy szíves, hogy erre figyeljetek, hogy ez egy nagyon fontos, hogy ő neki, hogy a feleségeinknek, hogy figyelje, de ugyanígy vonatkozik a nőkre is. Tehát bocsánat, hogy ezt mondom, de azért egy férfira is kell figyelni. Mi azért el tudunk anyátlanodni. Tehát hol a trikom, meg hol van, meg nem találom, meg ó, szerelmem, ötessé, meg mert éhes vagyok. Tehát mi azért, nekünk szükségünk van erre. Mi építjük a házat, ti meg rendezzétek be. És ha van ajándékod arra, hogy egyedül maradj életed végig, akkor ez egy nagyszerű dolog, a 8-11-es versek. Tehát, hogy Pál apostol azt mondja, hogy ha van erre ajándékod, akkor ez egy csodálatos dolog. Szóval nem kell ezt úgy mondani, hogy na, ő nem nősült meg, ő meg nem ment férjhez, miért, nem, miért. Azért, mert van ajándéka Istentől valószínű. És ez egy jó dolog, hogy ő akkor tud foglalkozni Isten dolgaival, egy jó példa lehet, egy jó segítő mások számára, és egy értékes ember attól eltekintve, hogy nem él házasságban. És Jézus tanít a házasságról, meg az elválásról, ezért hangsúlyozza ki Pál, hogy nem ő, hanem az Úr, tudjátok itt a 12-es, 13. versben, hogy Jézus hogyan beszélt meg, hogyan tanított a házasságról, hogy ne váljanak el az emberek. Mert ugye látjuk a sajnos keresztény körökben is, hogy elég népszerű most az elválás. Nem működik, akkor kész. Eddig volt, viszlát. És úgymond nem vagyunk példa a világ számára. Mert azt mondják a világiak, ha a keresztények elválnak, templomi esküvő, meg mit tudom én, minden van, és akkor mi igazából, ha keresztények nem tudnak úgymond megalázni önmagukat, és azt mondani, hogy igenis kitartok a társam mellett, igenis akarok vele folytatni, meg kérni Isten segítségét, akkor igazából a világnak. És Pál apostol tovább megy, és olyan dolgokról beszél, amit az Úr nem említett az evangéliumokban. És ki is hangsúlyozza, hogy nem az Úr, hanem én mondom. Tehát ez jó dolog, hogy az ember, amikor bátorít másokat, és nekem is meg kell ezt érteni, hogy sokszor van olyan, hogy valakinek valamiféle életvezetési tanácsokkal akarok segíteni, az fontos dolog, hogy azért azt tegyem hozzá, ha én mondom. Nem az Úr mondja, én mondom, hogy én most így látom az életedet, vagy ezt kellene, hogy tegyed. Mert azért az nagy különbség, amit az Úr mond, meg amit én mondok. És Pál apostol itt különbséget tesz a kettő közt. És ahogy haladunk tovább a versekben, ugye a családon belül, ha az édesanya vagy az apa hívő, az már egy olyan légkört teremt, hogy amelyben a gyerekek is szentek lesznek. Ez nem tudom, hogyan működik. Ez valami titok. De azért képzeljük már el, hogyha én a Szentlélek temploma vagyok, ha Krisztus bennem él, én, ha az otthonomban vagyok, és jó lehet a feleségem nem hívő, de mégis Krisztus jelen van. Tehát, hogyha csak az egyik fél a hívő, ha csak az egyik fél ismeri az Urat, és mondjuk a társaja tudja ezt fogadni, hogy ő hívő, és vele akar lakni, akkor meg vannak szentelődve a gyerekei, sőt a férje is benne, vagy adott esetben a felesége is. Tehát azok az imádságok, amiket ő elmond, meg ahogy kéri Istent, meg Isten, ahogy jelen van az életébe, az egy áldás a családjára. Szóval, hogy sokan, mikor azt gondolják, hogy hát igen, a társam az nem hívő. Nem baj, meg van szentelődve a te hited által. Hogy Isten annyira irgalmas, hogy mi nem is gondoljuk sokszor, hogy mennyire. Ő végtelen jó. Tehát ő meg akarja menteni a társamat is, meg akarja menteni a gyerekeimet, mindenkit. De hogy ilyen módon is. Tehát, hogy az otthonod meg van szentelve, ha csak egymagad vagy hívő. Ha megtérsz viszont, és a házastársad azt mondja, hogy nem tudok veled így élni, mert ez nekem túl sok, akkor Pál apostol azért azt írja, hogy nyugodtan engedd el. Tehát engedd el, mondjad azt neki, hogy ő akar elválni, nem én akarok, hanem ő akar, nem vagyok szolgaság alá vetve, se férfi, se nő, Isten békességre hívott el bennünket, nem pedig arra, hogy állandóan hadakozzunk a házastársunkkal. Nem arra hívott el bennünket Isten, hogy mindig harcoljunk, mindig újból és újból. Annyi energiát fölemész, és emlékeztek a nyáron a filmre, ugye, amikor néztük, hogy harcolnak egymással a férfeleség, és hogy rossz a motiváció, hogy rossz, amit csináltok, hogy mennyi energiánkat fölemész az, hogy mi egymás ellen harcolunk. Pedig nem ezt kellene csinálni. És olyan jó dolog ez, hogy tényleg szabadságba lehetünk. Hogy milyen állapotba hívott el az Úr, mikor megtértem. Hogy milyen állapotban voltam én akkor, erről itt Pál apostol ugye a fejezet közepén, a 18-19-es vers, hogy mindenki maradjon abban a hivatásban, amiben elhívta az Úr. Hogyha valaki körülmetéletlen pogány, maradjon úgy. Ha körülmetélt zsidó, akkor ne fedezze el. Tehát nem kell titkolózni. És hálás vagyok Istennek azért, hogy nem akarom úgymond azokat a törvényeket betartani, ami a zsidókra vonatkozik. Hogy nem akarok megfelelni azoknak a törvényeknek. Én pogányként hivattattam el. Ha Jézus nem jön el értem, akkor nekem nem lett volna esélyem bejutni, meg egy asztalhoz ülni Ábrahámmal, meg Izsákkal, úgy, hogy az igébe van. De hála legyen Istennek, hogy elküldte Jézust. Én odaülhetek, független attól, hogy körül vagyok metélve, vagy nem vagyok körül metélve. Mert ez semmi. Ez semmi. Ez csak ilyen testi dolgok. És szabad vagyok az Úrba, még hogyha rabszolga is vagyok. Sokan panaszkodnak a munkahelyükre, hogy milyen a munkahelyük, vagy hogyan van, hogyan így, hogyan úgy. Én azt gondolom, hogy fordítva kellene hálát adni azért, hogy van. Mert van sokaknak, akinek nincs. És azok mennyire hálásak lennének, hogyha a te munkahelyeden ott lehetne. És azt mondhatná, hogy Uram, köszönöm szépen, hogy van munkahelyem, hogy bár jó lehet a főnököm nem szent, de imádkozok érte, hogy meggyógyuljon, hogy megtérjen. Szóval, hogy ha olyan, ilyen módon szolgák is vagyunk, vagy szolgálunk másokat azért, hogy kapjunk egy bizonyos fizetést havonta. Uram, köszönjük szépen, de akkor is itt lehetek, fény lehetek, só lehetek, világíthatok. És ha szabadként vagyok elhívva, akkor meg Krisztusnak a rabszolgája vagyok. Ezt meg kell értenünk. Önként adtam oda magamat arra, hogy követem őtet, nem erőszakból. Isten fölkínálta a kegyelmét, én meg elfogadtam. Én azt mondtam, Uram, itt vagyok, jövök. Köszönöm, hogy megváltottál, köszönöm, hogy megmostál, akarlak követni. Nem Isten kényszerített belőle, én önként mentem. A 25. vers az ilyen nagyon vicces, ugye arról már egy kicsit próbáltam nektek itt beszélni, hogy hogyan gondolkodtam erről, hogy Reginának mikor mondtam, hogy majd csak férjhez megy már. Remélem nem maradt a nyakamon. Milyen dolog ez? És akkor megmondta, hogy persze, biztos nem. Szóval, hogy Pál apostol azt írja, hogy neki a hajadonok fölől nincs parancsolata az Úr, de tanácsot tud adni. És ez jó dolog, hogy tanácsolja. És miközben utána olvastam ezeknek a részeknek, hogy három dolog lehet itt ezzel kapcsolatban. Ez a hajadon lányaik. És én őszinte leszek, én szeretném, ha férhez menne majd a lányom egy nap, és gyerekeket szülne, meg mit tudom én. De ez az én elképzelésem, az ő élete, az ő döntése. Tehát ennyi. Elfogadom szeretette, és de legyen meg Isten akarata. De nem biztos, hogy azért teljesen az ige az arra vetítené ki, hogyha egy férfinak szűz lánya van, és azt férhez akarja adni, vagy nem akarja férhez adni, és akkor ezt mindjárt kicsit kifejtem bővebben. Ugye Korintusban látjuk, hogy mi volt. Akkor. És hát van ott azért egy ilyen kulturális dolog is, hogy ez az első opció, ami lehet, hogy apák, akinek tényleg szűz hajadon lányaik vannak. Tehát, hogy férjhöz akarja adni, nem adja férjhöz, mi lesz, hogy lesz, mint lesz. És van egy ilyen kulturális sajátosság. Férfi és nő együtt élt, egy ágyban aludt, de nem létesített szexuális kapcsolatot. Na, mikor ezt elolvastam, akkor oké, Uram, ez túl furcsa nekem. Szóval, hogyha ez így volt Korintusban, mondom, nem tudom, hogy ez így volt-e, de lehet egy ilyen lehetőség is. És ugye a harmadik, ami ugye a tévtanításokból jön, hogy olyan házas párok, akik már házasságban éltek, de mégsem léptek szexuális kapcsolatra egymással, mert sokkal lelkibb dolog a kapcsolatuk, ha ezt elhagyják. Szóval értitek? Milyen feszültségek lehettek abba a gyülibe? Csak a fiúkra gondolok. Szóval, hogy értitek? Hogy van feleségem, és házasságba élek, és ez egy szent dolog, és Isten jó dolognak tartja, de mégsem, mert olyan tanításokat hallok, hogy nekem le kell mondanom arról a feleségemről tulajdonképpen azért, mert ez egy magasabb lelki. Hát ki az a tanító? Mi nem kövezzük meg, szóval értitek? Tehát, hogy bocsánat, hogy ezt mondom. És Pál apostol figyelmeztet bennünket ugye a 26-28-as részebe, hogy a házasság az nem mindig olyan, amilyenre számítunk. Amikor találkozok egyedülállókkal, vagy ővelük beszélek, akkor sokszor egy házasság kívülről annyira jónak néz ki. Annyira jó dolognak. Én szeretnék olyan találkozókat, komolyan, mikor egy házas találkozik egy nem házassal, és egy kicsit nyilván a szentség határain belül fölfedi, hogy tulajdonképpen milyen harcokat kell megélnie. És én tudom, milyen az, mikor a Fácán utca 7-be ki vannak ásva a lövészárkok. Tehát úgy néz ki az otthonunk, mint egy ilyen háborús zóna. És ez ilyen mindenféle apróságon. Tehát, hogy mikor nem házasok mondják azt, igen, igen, jó dolog, de mindig a másik az, ami, tehát mindig meg kell alkudni. Nincs az, hogy én fogom magam, fölöltözök és elindulok, hanem szerelmem készen vagy, mert el fogunk késni. Mindjárt még 5 perc, tudod. És akkor, amikor ideérünk, akkor köszönjük, hogy békesség. Vajon miért? Mert lehet, hogy otthon nincs. Szóval, hogy a házasságban azért fölmerülnek nehézségek. Tehát, hogy ahogy itt Pál apostol erről beszél, és ez valóság, ez tényleg igaz. Hogy ha egyedülállóként élsz, akkor ne gondold azt, hogy a házasoknak mindig minden jó. Persze, könnyebb, nyilván, ha az egyik elesik, ugye az ige szerint a másik fölsegíti. De nyilván van egyfajta könnyedség. De ugyanakkor van nehézség is. Tehát, hogy van olyan is, mikor szembe kell nézni, hogy el kell szenvedni szeretetbe egymást. Nálunk úgy vagy, a feleségem szenved engem általában. Azért merem mondani, mert nincs itt. Úgyhogy a 30-31. Vers meg újból az időnek a rövidsége. Tehát, hogy nem tudjuk, hogy mikor jön vissza az Úr. Nem tudjuk a pillanatot, hogy mikor lesz az, hogy Jézus meglátjuk teljes dicsőségbe. Aki nőtlen, most jelenleg tud az Úr dolgaival foglalkozni. Aki özvegy, az tud házasodni az Úrban, és aki meg úgymond hajadon, az lehet házas, mert még megházasodhat, vagy lehet egy ilyen boldog állapot az egyedül léte az Úrban. Szóval, hogy megtalálhatja az örömét, megtalálhatja a békességét, meg megtalálhatja Krisztusba a teljességét. Attól eltekintve, hogy egyedül van, hogy házas, vagy nőtlen. Tehát, hogy van lehetőség az Úrhoz menni. És most nagyon érdekes dolgot szeretnék csinálni. Szeretném, ha úgy ülnénk 3-as csoportokba, hogy legyen a csoportban egy házas, legyen benne egy vagy özvegy, vagy hajadon, meg legyen benne egy nőtlen. Tehát, hogy próbáljunk már úgy ülni csoportokba, és biztos értitek, hogy miért szeretném ezt. Hogy szeretném, ha imádkoznánk egymásért. Mert független attól, mikor belépünk ott azon az ajtón, és mi Krisztus testeként vagyunk jelen, Isten országába igazából mi testvérek vagyunk Krisztusba. Tehát, hogy tudjuk egymást bátorítani, tudjuk egymást szeretni. És akkor szeretném, ha így ülnénk 3-as csoportokba, jó? És olyan kb. 5 perc, 3/4-ig mondjuk, jó? És ilyen 3-as csoportokba, és akkor csak imádkozz. És akkor mondom, hogy legyen már mindenféle házas is, nem házas is, jó? Tehát, hogy legyetek bátrak, özvegy is. Tehát, hogy úgy kellene csoportokba ülni. És akkor ezért imádkozni. De mi egy család vagyunk. Jó, a családok szeparálódjanak. Köszi.